amikor itt járt a földön, aki Kánába a mennyegzőn a vizet borrá változtatta, aki a betegeket meggyógyította, és te is meggyógyulhatsz ma, te is megszabadulhatsz ma, hogyha segítségül hívod Jézus nevét. Nálad le. Nem. Megpróbáltam, jó, nem, oké. Okay. Akkor, Uram, kérünk téged, hogy áld meg az ige szólóját, kérünk téged, Uram, hogy nyisd meg a szíveinket, Uram, hogy be tudjuk fogadni azt, amit ma üzenni akarsz nekünk, Uram, hogy megváltozhasson az életünk, Uram, hogy tanítványaid lehessünk, Uram, hogy hozzád hasonlatossá válhassunk. Jézus nevében. Amen.
Köszönöm.
Oké. Okay. Most fordítása Balázsnak, angolul. De előtt eszküzdünk. Próbálom valamit új ez a Gyuliban. És ez biztos, amikor próbálom valamit új, ez nem tökéletes az első. So, lehet ez a következő 10-100 ezer Gyuli alkalom, lehet nem mutatik, lehet egy kicsit nem elezem normális vagy naturális. De mit akarunk ez a Gyuli csinálunk, szerintem jobban ez a hozó út. So, ha nem mutatik, nem pálaszkan otthon, mond, beszélünk ez a presbitervel, és mondod, oké, azt mutatik, lehet azt jobban. Oké? So, próbáljunk. So, most Balázs, az első új formát, Balázs eszköztünk. So, imádkozunk a Balázsnak. Lord Jesus, have mercy on Balázs. Amen.
Irgalmaz nekem, Uram.
Oh, bocsánat. És 25 perc lesz, van 3 perc, a kávé és tiéd. So csak vár a kávénak. Ha Balázs egy kicsit anomos, biztos nem. De 15 perc múlva lesz kávé, és egy kicsit pihen. So.
Húha, 15 perc, akkor gyerünk. Mint tudjátok, Lukács evangéliumával foglalkoztunk, és most esett ki, nem baj, mert hogy megvan. Menjünk akkor tovább, és szemléljük Istent, aki közöttünk él, és az ő irgalmát, ahogy az irgalmas orvos írja nekünk. Miután Jézus befejezte, amit mondani akart, Kapernaumba ment. Élt ott egy római százados, akinek a rabszolgája halálos beteg volt. A százados nagyon kedvelte ezt a rabszolgáját, és mikor hallott Jézusról, elküldött hozzá néhány zsidó vezetőt. Általuk kérte Jézust, hogy jöjjön el és mentse meg a rabszolgáját. A zsidó vezetők el is mentek Jézushoz, és így kérlelték. Ez az ember megérdemli, hogy megtedd, amire kér. Szereti a népünket, és zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus ekkor elindult velük a százados házához. Amikor már közel volt, a százados Jézus elé küldte néhány barátját ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok ráméltó, hogy a házamba jöjj. Ezért nem is jöttem személyesen hozzád. Elég, ha egy szót szólsz, és meggyógyul a rabszolgám. Hiszen én is feletteseim hatalma alatt vagyok, és vannak katonáim, akinek meg én parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek, menj el! Az el is megy. Vagy ha szólok a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám. Ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, az meg is teszi. Jézus elcsodálkozott ezen. Majd hátrafordult az őt követő tömeghez, és azt mondta, igazán mondom nektek, még Izrael népe között sem találkoztam ilyen nagy hittel. Amikor a küldöttek visszatértek a százados házába, a rabszolgát már egészségesen találták. Történt azután, hogy Jézus a tanítványaival Nain városába ment. Nagyon sokan kísérték. Amikor a város kapuja felé közeledtek, látták, hogy éppen egy temetési menet jön velük szembe. A halott egy özvegyasszony egyetlen fia volt. A városból sokan kísérték az özvegyet. Amikor az úr meglátta az özvegyasszonyt, megsajnálta, és azt mondta neki, ne sírj. Odalépett a holttesthez, és megérintette a hordágyat, amelyen az feküdt. A menet megállt. Akkor Jézus ezt mondta, fiú, neked mondom, kelj fel. A halott ekkor felült, és beszélni kezdett. Jézus pedig visszaadta őt az anyjának. Mélységes csodálkozás és megdöbbenés lett úrra az embereken. Dicsőítették Istent, és ezt mondták, hatalmas próféta jelent meg közöttünk. Isten meglátogatta a népét. A Jézus híre pedig egyre jobban terjedt Júdeában és az egész környéken. A történteket bemerítő Jánosnak is elmondták tanítványai. Ő pedig magához hívotta két tanítványát, és elküldte őket Jézushoz, hogy megkérdezzék tőle, te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk. Amikor a küldöttek megérkeztek Jézushoz, ezt mondták. János küldött bennünket, hogy megkérdezzük, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk. Abban az időben Jézus sok beteget és szenvedőt gyógyított meg különféle betegségekből, megszabadított gonosz szellemektől, és sok vaknak is visszaadta a látását. Jézus így válaszolt a küldötteknek. Menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el neki mindazt, amit láttatok és hallottatok. Mondjátok el, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az örömüzenetet hirdetik. Boldog és áldott, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem. Amikor János tanítványai elmentek, Jézus ezt mondta Jánosról az összegyűjt sokaságnak. Azért mentetek ki a pusztába, hogy széltől hajlongó nátszálat lássatok? Ugye nem. Vagy talán azért, hogy drága ruhába öltözött férfit lássatok? Ugye, hogy nem. Hiszen akik drága ruhákban járnak és kényelemben élnek, azok királyi udvarban és palotákban laknak. Akkor miért mentetek ki? Kit akartatok látni? Talán egy prófétát? Bizony, valóban prófétát láttatok. Sőt, mondom nektek, még annál is nagyobbat. Mert János az, akiről ezt mondja az írás. Elküldöm hírvivő követemet, aki előtted fog járni, hogy utat készítsen számodra. Igazán mondom, hogy azok között, akiket asszony szült, bemerítő János a legnagyobb. Mégis azok között, Isten királyságába tartoznak, a legkisebb is nagyobb nála. Az egyszerű emberek, akik hallgatták bemerítő Jánost, mind igazat adtak Istennek, és elfogadták az üzenetét, még a vámszedők is. Ezért bemerítkeztek János tanítása szerint. A farizeusok és a törvénytudók azonban visszautasították, amit Isten üzent nekik, és nem merítkeztek be János felhívására. Jézus így folytatta, mihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Olyanok, mint a téren játszó gyerekek, akik ezt kiabálják egymásnak. Táncnótát furuljáztunk nektek, de nem táncoltatok, síratót énekeltünk, de nem sírtatok. Mert eljött bemerítő János, aki nem azt tette, amit a többiek, és bort sem ivott. Róla azt mondjátok, gonosz szellem lakik benne. Azután eljött az emberfia, aki ugyanúgy evett és ivott, mint mások. Róla meg azt mondjátok, nézzétek, milyen falánk és részeges. Ráadásul vámszedőkkel és mindenféle bűnösökkel barátkozik. Ezzel maguk bizonyították a sajátos tubaságukat azok, akik ilyenféle bölcsességeket szoktak mondani. Az egyik farizeus vendégségbe hívta Jézust, aki el is ment hozzá. Letelepedtek az asztalhoz. Volt abban a városban egy asszony, akiről mindenki tudta, hogy bűnös életmódot folytat. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában látják vendégségül, ő is oda ment, és hozott magával egy alabástrom korsócskát, amely értékes illatszerrel volt töltve. Az asszony sírva megállt Jézus előtt a lábánál. A könnyeivel öntözte, hajával megtörölte, majd megcsókolta Jézus lábát. Azután ráöntötte a drága illatszert. A farizeus, aki meghívta Jézust, mindezt látta, de nem szólt, csak azt gondolta magában. Ha ez az ember valóban proféta lenne, akkor tudná, hogy miféle nő az, aki hozzáér. Tudná, hogy ez az asszony bűnös. Jézus ekkor így válaszolt a házigazda, ki nem mondott gondolatairól. Simon, szeretnék valamit mondani neked. Mondd csak, mester, válaszolta Simon. Jézus így folytatta. Volt egy hitelező, annak két adósa. Egyikük 500 ezős pénzzel tartozott, a másik 50-nel. Mivel egyik sem tudta megadni, a hitelező mindkettőjüknek nagylelkűen elengedte az adósságát. A kettő közül vajon melyik szereti jobban a hitelezőt? Simon így válaszolt. Gondolom az, akinek nagyobb adósságot engedett el. Igazad van, mondta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így folytatta. Látod ezt az asszonyt? Eljöttem a házadba, de nem kínáltál vizet, hogy a poros lábamat megmossam. Ő pedig a könnyeivel mosta, és a hajával törölte meg a lábam. Te nem üdvözöltél csókkal. Ő pedig, amióta csak megérkeztem, szüntelenül a lábamat csókolgatja. Te nem kented meg a fejemet olajjal, ő pedig lábamat kente meg illatos olajjal. Mondom neked, hogy ennek az asszonynak a bűneit, bármilyen sok is volt, megbocsájtották. Ezt abból láthatod, hogy mennyire szeret engem. Akinek csak kevés bűnét bocsájtották meg, az kevésbé szeret. Ezután az asszonyhoz fordult. Meg vannak bocsátva a bűneid. Akik vele együtt vacsoráztak, ezt gondolták. Kicsoda ez? Azt képzeli, hogy megbocsáthatja valakinek a bűneit. Végül Jézus ezt mondta az asszonynak. A hited megmentett téged. Menj békességgel. Amen. No, hát az elmúlt héten, ahogy itt a tanítványokat, a Pünkösdi Teológiai Főiskola tanítványait hallgattuk, volt szó nem is egyszer vagy kétszer, nem is egy-két tanításban arról, hogy Isten micsoda irgalommal fordul az emberhez. Például ugye annak a testvérnek, vagy hát annak az embernek az esetét is kiemelt az egyik tesónk, akit Jézus szombaton gyógyított meg. Nem foglalkozik Jézus a szabállyal, mert nem a szabálya fontos számára, hanem az ember. És szerintem Lukács 7. fejezete, 7. része sem szól másról, mint hogy van egy hatalmas Istenünk, aki akkora, hogy megmutatja számunkra az ő irgalmát is. De nézzük, hogy is érhető ez tetten ezekben a részekben, ezekben a történetekben, amiket olvastunk. Az első történet egy római századosról szól, aki nagyon szereti az ő szolgáját, és Jézushoz küld. Ugye mindent megtesz, minden követ megmozgat ez az ember, hogy meggyógyuljon ez az ő szeretett szolgája. Ezt abból látjuk, hogy bizony még a zsidó vezetést is megkéri arra, hogy járjon közben érte, akik talán Jézusnál még kedvesebbek, és hát sokkal stílszerűbb, hogy ő kérik meg, mint ez az ember. Azt látjuk, hogy ez az ember tehát mindent megtesz, ami emberileg megtehető. Mégis amikor Jézus elindul, és az ő házába akar menni, hogy teljesítse azt, amire ez az ember kérte, akkor ő küldi el a barátait, és megállítja Jézust az úton. Az első pillantása talán ellentmondásos ez a dolog. Egy biztos, nem lehet azt mondani, hogy ez az ember álszerény lenne, és valamiféle tapintatból nem akarja hívni Jézust az otthonába. Jézus meglátja ennek az embernek a hitét, mert hogy erről van szó. Azt a hitet, és ez az a hit, amire Isten vár. Ez az a hit, amire Isten építeni tud a mi életünkben is, ami megteszi a tőle telhetőt. Azt, ami lehetséges, és az összes többit, ami már emberileg nem lehetséges, azt Istenre bízza. Hogyha emberileg nézzük ezt a sztorit, azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ez az ember bevállalta azt, hogy kudarcba fullad az egész. Mert lehetséges, hogy Jézus nem fogja tudni távolról meggyógyítani az ő szolgáját. Még nem hallott ilyen esetről, hogy távgyógyítás történt volna. De ez az ember elhitte azt, hogy Istennek van hatalma arra, hogy az ő szavával gyógyítson. Hitt abban, amiről a Biblia is szól, hogy Istennek a szava teremtő szó. Istennek a szava életet tud adni, Istennek a szava gyógyít. Ez az a hit, amire Jézus azt mondja, hogy ilyet még Izraelben sem láttam. Ez az a hit, amit nekünk is hordoznunk kell, és ebben a hitben kell az életünket rábíznunk Istenre. Vajon van-e ilyen hitem? Vajon rá tudom-e így bízni az életemet Istenre? Elég sokat jártam, még néha járok is misére, és ott van a katolikus szertartásban egy mondat. Számomra nagyon felszabadító volt. Az áldozás előtt azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És nagyon felszabadító volt számomra, amikor megértettem azt, hogy mit jelent ez, tesók. Isten egy szavával rendbe tudja rakni az életemet. Mert Isten egy szava az életemre kimondott igen, elég arra, hogy megváltozzon az életem, hogy új életem legyen Istenben. Nem volt könnyű az, ez talán egy kicsi saját példa, hogy idővel szerettünk volna gyerkőcöt, és hát olyan, ahogy az kell, úgy futottunk neki, hogy ha, ilyen jó lesz, már készítgetjük a dolgokat, és hát nem mondom, hogy egyszerű volt, mert hát próbálkoztunk, de nem akart sikerülni a dolog. És úgy voltunk vele, hogy hát akkor uram, hát nem tudom. Valami keserűség is kezdett bennem kialakulni, de tudtunk imádkozni azért, hogy hát uram, most már innentől fogva azt hiszem, hogy nem nálunk van a megoldás. És valahogy Isten adott erőt arra, hogy türelmesek legyünk, és hát utána nem egy másodperccel, vagy nem egy nappal történt meg az, hogy végül is megérkezett Annus az életünkbe, de aztán nem sokkal hát Édi fölkeltett. Ezek a fölkeltések nagyon jók voltak, mert amikor Andris úgy nézett ki, hogy megérkezik, akkor meg a névnapomon keltett föl éjszaka, hogy úgy néz ki, hogy megvan a tesó. Úgyhogy nekem ezek az éjszakák, ezek nagyon jók voltak. Azt tudom mondani, hogy Isten az én életemben is megmutatta azt, hogyha rá tudom bízni azt, ami emberileg őrültség vagy bocsánat reménytelennek tűnik, akkor ő abból valami sokkal nagyobbat tud csinálni. Erről van itt is szó. A második történet egy özvegyről szól. És volt már az előző alkalommal is szó arról, hogy Istennek igenis valami furcsa mód baromi fontos az életünk. Személyesen ismer bennünket, és személyesen akar a mi életünkben is részt venni. Ebben a történetben sem történik máshogy. Nem történik máshogy, ennek az asszonynak a gyászát, bár ott van a tömeg, bár ott van a temetési menet, Jézus meglátja, és megérzi azt, hogy szüksége van ennek az embernek az ő társaságára. Szüksége van ennek az embernek az ő vigasztalására, az ő erejére. És ugyanígy a mi életünkben is ott van Isten. Oda akar lépni Isten, hogy a te társad legyen. Hogy ha nehézségeid vannak, hogyha gyászod van az életedben, akkor társad legyen. És fontos vagy számára. Akarja azt, hogy érezd, hogy nem vagy egyedül a nehézségeidben. Mert ő is végigjárta ezt az utat. Szeretné Isten megmutatni, és meg is tudja mutatni, hogy ő az élet ura, és még magát a halált is le tudja győzni. Érettünk. Lukács nem írja, bár ő elég sokat ír arról, ugye, hogy asszonyok követik Jézust. Sokat ír arról, hogy az asszonyok milyen kedvesek voltak Jézusnak, ennél a történetnél nem írja. És mint tudjuk, az asszonyok között azért ott lehetett az ő édesanyja is, és hallgatta. Nem tudjuk, hogy ebben a történetnél vajon ott volt-e Mária. Valahogy egy picit az előképe annak ez a történet, ami vele fog történni. Ez az édesanyja is szomorkodik, ez az édesanyja is gyászol, mert elveszíti az egyetlen fiát. Úgy, ahogy aztán később Mária is elveszíti Jézust. És Isten igéje az, és aztán természetesen maga Jézus az, aki erőt ad neki, de talán ez a történet erről Mária is hallhatott. És ennek a történetnek a kapcsán ott lehetett valahol az ige az ő szívében is, amit a 16. Zsoltár mond, hogy nem engeded, hogy a szented romlást lásson. Isten hatalmasabb, mint a halál. Isten hatalmasabb a mi gyászunknál is, és erőt akar adni. Tehát Isten a nehézségekben is ott akar lenni az életünkben, és társ akar lenni az életünkben. Aztán halljuk azt, hogy János, aki nem más volt, és Jézus is elmondja róla, mint a hírnöke Jézusnak. Ő volt a követ, akit elküldtek, hogy egyengesse az útját Jézus érkezésének, és még ez a János is meginog, azt olvassuk. Még ennek az embernek is, aki azt mondja ki róla, amikor Jézus megkeresztelkedik, hogy látom, hogy a Szentlélek rászáll, és íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az ember az, aki elkezd Jézusban kételkedni, és elküldi a tanítványait. Jézus azonban nem teremti le, nem károsztatja, nem ítéli el ezt az embert, akinek a hite elbukott, aki jóra bukott az életében. Mert meglátja azt, ami emögött van. János nem biztos, a hite meginog, mégis tisztán akar látni, és magához Jézushoz küldi el két tanítványát, azért kettőt, hogy hogy tényleg hitelesen tudják tanúsítani, hogy az, amit Jézustól kaptak választ, az pontosan micsoda, annak az igazságát. És János az, akinek, aki lép ezért, és Jézus felé nyit ebben. Jézus nem ítéli el Jánost. Tulajdonképpen csak emlékezteti arra, amit Izaiás vagy Ézsaiás proféta, és akkor most dupla csévélésre váltunk. Mond neki, mert hogy ugye beszél arról, ami ott van körülötte. Beszél arról tulajdonképpen, hogy nézd, tisztelt János, itt van körülöttem Isten országa. Ez az, amit megígért a proféta az ő tanításában. Amerre megyek, ott van Isten országa. Kell még bizonyíték? Azt hiszem, hogy nem. És azt hiszem, hogy Jézus ugyanúgy a mi életünkben is erre akarja fölhívni a mi figyelmünket. Ugyanúgy a mi életünkben is arra hív, hogy ha kételkedünk benne, akkor menjünk vissza az ő szavához, az ő igazságához. Nem ítél el, Isten soha nem kárhoztat, hanem buzdít és felemel arra, hogy emlékezzünk az ő ígéretére az életünkben, emlékezzünk azokra a tetteire, amiket megtett az a mi életünkben. És a negyedik történet tényleg gyorsan mondva, tulajdonképpen arról szól, hogy Isten nagyobb, mint az élet törvényei. Nagyobb, mint azok a törvények, amiket a kiválasztott népnek adott. Isten, Jézus nem törli el a törvényt, Jézus beteljesíti a törvényt. Azt mondja tulajdonképpen ki, hogy azok a törvények, amelyek azt szolgálták, hogy Izrael népe Isten felé lépjen, hogy Istennel együtt éljen, és Istennel éljen szövetségben, ezek a törvények, ezek fontosak. És itt sem csinál mást, csak elítéli a bűnt, de nem ítéli el a bűnöst. Felmenti, és tulajdonképpen a törvényeket arra használja, azt mutatja be vele, hogy Isten micsoda hatalmas irgalommal fordul az ember felé. Nem más jelenik meg ebben, mint Istennek a kegyelme. Tudja, hogy egy bűnös asszony lép oda hozzá. Tudja, hogy mit tett ez az asszony, de meglátja a hitet ennek az asszonynak a cselekedetében, mert az az asszony, aki a megélhetését jelentő olajat önti tulajdonképpen a lábára. Ez az asszony hátat fordít ezzel a cselekedettel az óemberének, és elindul egy 180 fokos fordulattal Isten felé. Ezt a hitet látja meg Jézus benne. Lukács evangélium a 7. fejezetében tehát Isten megmutatja az ő nagyságát, az ő hatalmát. Kétséget sem hagy arról, hogy ő minden teremtménynek, és minden teremtett dolognak, és minden szabálynak is az ura. Ő az élet ura. Emellett azonban figyelemmel van ránk, és fontos az életünk neki. Lehajol hozzánk, mert mindennél fontosabbak vagyunk neki. Istent igazán lelkessé teszi az, amikor a hitnek a csíráját meglátja bennünk. Társunká válik, társunká akar válni az életünk nagy tragédiáiban, a gyászunkban is, és a vigasztalásnál sokkal többet ad, sokkal többet akar adni. Betekintést abba a tervbe, ami, ahogy ő lát. Isten látása ugyanis teljesen más, mint ahogy mi látjuk az életet, mint ahogy mi látjuk saját magunkat. Megmutatja azt, hogy hogyan próbálja a mi hitünk által rendbe rakni azt a teremtést, amit a bűnbeesés eltört, amit valamelyest, hát nem is valamelyest, jócskán megrongált a bűnbeesés. És sokkal többet akar adni a mi életünkben is, hiszen az örök életet, a vigasztalásnál sokkal többet, egy ígéretet, egy új életet ad nekünk ebben. Isten nem károsztat, nem ítél el akkor sem, amikor a hitünk meginog, amikor elbukunk az életünkben, inkább buzdít és hűségesen vezet. És nem az a fontos számára, hogy kik vagyunk és honnan jövünk. Nem az a fontos számára, hogy te hogyan gondolkodsz magadról, vagy azok az emberek, akik akár a gyülekezetben körbevesznek, és esetleg megítélnek, akár a munkahelyeden, akár a családodban esetleg kibeszélnek, vagy máshogy gondolnak rólad, mint szeretnéd, mert Isten számára nem ez a meghatározó. Ő máshogy látja az életünket. Jézus Krisztus nem csak 2000 évvel ezelőtt védette Isten országát, és élte bele a világba Isten országát, hanem most is ugyanúgy a társunk akar lenni. És hogyha hiszed azt, hogy a te életedben is ott van társként, hogyha hiszed azt, hogy a hited által veled is építi az ő országát, akkor együtt tudod ezt meglátni vele. És imádkozással, egy csöndes imával kérlek benneteket, hogy zárjuk le talán ezt a tanítási részt. Nem kell hangosan imádkozz, csak figyelj magadban Istenre. Ha felismerted, akkor adj hálát neki. Hogyha úgy érzed, hogy hiányzik az életedből, akkor pedig hív be az életedbe, mert ő társ akar lenni az életedben. Egy pillanatra hunjátok be a szemeteket, és egy picit csöndesedjünk el. Egy perc. Uram, te nagy vagy, én meg kicsi. De a te nagyságod ott ragyoghat az én életemben. Kérlek add, hogy lássam, hogy mindig meglássam ezt a ragyogást. És kérlek add, hogy ez a ragyogás, ez olyan erős legyen az életemben. Hagyjam úgy ragyogni a te nagyságodat az életemben, hogy azt mások is meglássák. Legyen ez a te dicsőségedre, Uram. Amen.
Okay, most ez az a... Neked van három perc. Ha akarom a kávé, vagy teát, vagy víz, ez a sorban van, ha kell víziba, menjük. De amikor szeretni mindenki csinálta nagy kör, ez a szíkel. És lesz ez a órát, ez a három perc. És amikor kész, ez kezdünk itt. So, lehet mozogatni, beszélgetni kicsit, de három perc lesz. So, menjetek!
Fuss, ha kedves a kávéd.